Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli vendégeink nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál a Várak Erdélyben műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akart teremteni magának, mert az otthon teremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az ide vándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából. A várak és a védőik egymást védték, és az országot is. Hát ezért vagyunk még mindig itt, ezért kell, és ezért kellett róluk beszélni. E mondatok 2022. szeptember 3-án hangzottak el először, és ma 2024. április 27-én elértünk a Kőbezárt múltunk Várak Erdélyben című különálló sorozatának utolsó műsorához. Témánk tehát a Várak Erdélyben utolsó műsora. Vendégeink Demján László műemlékvédő építész, dr. Kálmán Attila tanár történész, és nem utolsó sorban Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, és itt még bejelentjük azt, hogy Demján Lászlót telefonon fogjuk kapcsolni budapesti otthonából. Hát jó napot kívánok, szervusztok, köszönjük, hogy mindhárman elfogadtátok a meghívást, és hogy itt vagytok velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Kezdődjön az ünnepi műsor. Uraim, szerintetek miért volt fontos erről a témáról beszélni? Indítsuk ezzel a kérdésünkkel a Várak Erdélyben utolsó és egyben ünnepi műsorát. Kálmán Attila.
Köszönöm szépen. Hát először szeretném köszönteni egy felül szerkesztő urat, természetesen a beszélgető partnereket, és hát nem utolsó sorban önöket, hölgyeim és uraim, akik azért nagyon fontos szerepet játszottak és játszódnak ebben a műsorban, hiszen önök hallgatnak bennünket, és önöktől jön nagyon-nagyon sokszor a feedback, és ez nagyon fontos számunkra. Miért volt fontos erről a témáról beszélni? Hát elsősorban azért, mert műemlékekről beszélni fontos. Fontos, mert ezek szemtanúi a történelmünknek. És hát főleg az elmúlt években műemlékeinknek a megsemmisülése felgyorsult. Habár lehet önök közül egyesek azt fogják mondani, hogy íme tudunk azért pozitív példákról, itt azért újulnak meg kastélyok és épületek, mégis azért mondjuk azt ki, hogy 1990 után azért a műemlékeknek a pusztulása azért nagyon-nagyon felgyorsult, és amellett, hogy vannak pozitív példák, és sok mindent felújítunk, azért lehet, hogy itt ha egyensúlyba kellene tenni a pusztuló műemlékeket és a felújuló műemléket, akkor sajnos lehet, hogy itt negatívval. Az eredmény. Úgyhogy úgy gondolom, hogy megismertetni ezeknek a történetét nagyon-nagyon fontos, és főleg akkor érzem, hogy jó munkát végeztünk, gondolom én, amikor amikor megszólítanak emberek, nem csak Marosvásárhelyről, hanem Erdély különböző tájain, hogy, és azt mondják, hogy hallgatják a műsort minden szombaton. Ha autóba ülnek, ha otthon vannak, de hallgatják a műsort, és ilyenkor vissza szoktam kérdezni, mindig szoktam mondani, hogy akkor most jön az ellenőrzés. Vagyis, hogy mit sikerült megjegyezni? Mit sikerült megjegyezni a műsorból? Nem mindig sikerül mindent megjegyezni, jön a válasz, de a lényeg az, hogy a válasznak a válasz mindig nagyon pozitív, hogy nem tudtunk erről a műemlékről, de most már tudunk. De elmentünk, meglátogattuk. Most már továbbadtuk az ismerősöknek. Ők is menjenek el meglátogatni. És úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb.
Keresztes Géza.
Hát üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő urat, meg a társakat is, akikkel itt végigharcoltuk ezt az adást. És én legelőször is azzal kezdeném, kapcsolódva ahhoz, amit mondott Attila, hogy Nemeskült Istvántól idéznék egy mondatot, és pedig ez így szól: a múltat tőlünk nem lehet elvenni, de csak akkor a miénk, ha ismerjük. Na hát itt van az adásnak a fontossága, és ennek következtében ugye még egy idézetet szeretnék mondani, és pedig ez Orbán Balázsnak a Székelyföld leírásából idéznék, ahol azt írja, hogy alig van ország, mely több természeti, történelmi és népéleti kincsel bírna, mint a Kárpátok által körülölelt magyar haza. Alig van ország, mely észlelve vizsgálódónak több érdeket nyújtana, mint hazánk, s mégis alig van a civilizáció körvonalába foglalt, sőt, azon kívül első terület, mely olyan kevéssé lenne ismerve és méltányolva, mint éppen hazánk. Tehát nekünk ez lett volna a célunk, hogy ezt az ismeretet, ami a hazáról, és mondjuk rövidebbre fogva Erdélyországról lenne, a Székelyföldről, hogy ezt az ismeretkört, ezt bővítsük, és ugyanakkor felhívjuk a figyelmet olyan dolgokra, amik mondjuk ismertek, de nem eléggé. Tehát az is egy nagyon fontos dolog, hogy ezt szerettem volna én többször hangsúlyozni, hogy lényegében ez a föld, ahol most élünk, Erdélyország, ez a Magyar Királyságnak volt egy része, és ez a Magyar Királyság ugye az 1000-es évektől virágzott, és akkor a keresztény útra tért, és a helyzet az, hogy a viharos történelme során ugye nagyon sokat szenvedett, de lényegében mindig és mindig talpra tudott állni, és pedig azért, mert például egyebek között megépítette ezeket a várakat is, amiről mi itten, kastélyokat, amiről mi itten beszéltünk, mondjuk ezeknek egy része meg is maradt, de azt is el kell mondanom, és meg kell jegyeznem, hogy ezeknek a váraknak a léte nélkül egyszerűen ez a nép nem maradhatott volna fent, ugyanis az a helyzet, hogy mindig túlerővel szemben kellett nekünk küzdenünk, és ez a túlerő, hogy volt tatár, török, vagy Habsburg, vagy ezek együtt is, ezek minden alkalommal ugye ezt a területet, ezt a népet próbálták elgázolni, és ezért ennek a népnek védekeznie kellett. És ugyancsak Attilának a szövegéhez csatlakoznék, és pedig most már a himnuszból is idéznék egy pár sort, ahol azt írja a Kölcsey, hogy vár állott, most kőhalom, kedves öröm röpködtek, halálhörgés, síralom zajlik már helyettek. Tehát ez az utolsó mondat rész, tehát lényegében azt is jelenti, hogy ezeknek a váraknak javarésze elpusztult, de amik megmaradtak, vagy amik részben megmaradtak, ezek tulajdonképpen a történelmet és a népnek az élni akarását mutatják.
Jelezte műszaki munkatársunk, hogy Demján László műemlékvédő építész is itt van velünk. Laci, várjuk a te válaszodat is.
Hát először is szép jó napot kívánok mindenkinek, a hallgatóságnak, és örömmel kapcsolódok be ebbe a beszélgetés folyamatban. rádión keresztül hallgattam korábbi adásokat, személyesen sajnálatosan nem tudtam részt venni ezekben, de a legfontosabb, hogy itt most közösen együtt vagyunk, és köszöntve a szerkesztő urat, a stábot, akivel kapcsolatot tudtak velem teremteni. Mindenkinek további jó hallgatást kívánok. Az első kérdés, ami a legfontosabb, hogy mit jelent nekünk ez a témakör. Legfontosabb az erdélyi életterünknek a megismerése és megismertetése, és az otthonos magyar öntudatunknak a fenntartása. Tehát, hogyha ezt műsorban nem foglaljuk, ha ezen nem foglalkozunk, ezen túllép a mai ifjúság, túllép egy generáció, meg a következő után nézhetjük az emlékeinket, a múltjainkat, a múltunkat, mert nem sokat találunk majd belőle. Ugye, ahogy a Géza kollégám is említett idézeteket, hát gyönyörű szép idézetek vannak a köztudatban, talán mindenki által a legismertebb, aki a múltját nem ismeri, az a jövőjét nem érdemli. Tehát rengeteg hasonló témába vágó gondolat van a mi múltunkkal, jövőnkkel kapcsolatban. Idézek még egyet Kodály Zoltántól, aki ugye bejárta egész Erdélyünket is, meg a Kárpát-Kari Nagy-Magyarország területét, és következőket mondta. A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék nem szerzi meg újra azt magának. Na hát ez a lényeg, hogy mindig foglalkozni kell a múltunkkal, mert akkor a kultúránk és a saját magunk jelene és múltja biztosítva lesz. Egy nagyon érdekes magyar, és hát ugye a leszakadt részeknek az öntudata az nagyon megsínlette a nagyháború utáni történelmi korszakot. Ez egy óriási törésvonalat jelentett az embereknek a lelkében és a tudatában, de sajnálatos módon bele is súlykolta azt a kisebb rendű érzést és érzetet, hogy mi saját magunk földjén, amit őseinktől örököltünk, és amit nekünk tovább kell adni, az talán most már nem is lesz a miénk, és nem a miénk. Ez nem így van. Ez a meglévő, és a mi épített örökségeink, ezek mind bizonyítják, hogy mi voltunk, vagyunk, és hát reménykedjünk, lenni is fogunk. Egy érdekes dolog, ami valamikor a 70-es évek második felében történt, mikor a Keresdi Várkastélynál voltunk kint a kollégákkal. Az államosítás pillanatában teljes egészében, teljes mértékben bebutorozott, berendezett épületrész, vár szerkezetek, minden megvolt, és erre az új hatalom új emberei, a helyieknek miket mondtak: nyugodtan vigyétek, ez már a tiétek, ebből éltek, és ez lesz a ti jövőtök. Hát ezt nem szeretnénk, hogy ez így legyen ezután is. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük a válaszod, László. Uraim, mit jelentett nektek az, hogy közel 80 héten keresztül minden szombaton erről a témáról beszélhettetek? Kálmán Attila.
Én nagyon-nagyon örventem, hogy erről a témáról beszélhettem, és nagyon sok mindent kimondhattam magamból. Persze egyfelől ott van a szakmai rész, amit elmond az ember, de hát azért lehetőség van arra is, hogy a szakmai bemutató mellett, a történelmi adathalmaz mellett azért néha-néha egy-egy személyes nézőpontot is el tudjon helyezni a szövegbe, és így teret kapjon ugye ez a személyes nézőpont is. Ugyanakkor én azért beszélnék a kihívásokról is. Azért mégiscsak vannak kihívások egy ilyen műsornak az elkészítésébe. Egyfelől azért, mert hétről hétre készülni kell. Tehát nincs megállás. Egy 50 perces műsornak az elkészítése, én úgy gondolom, hogy nem egy egyszerű dolog. Nem egy egyszerű feladat. És főleg abból a szempontból, hogy vigyázni kell hogy mit mond az ember. Tehát vigyázni kell az adatok pontosságára. Szakmailag tökéletes kell legyen. És ezt tudjuk mindannyian, mert hogyha valami hiba van benne, akkor egyfelől a szakma rögtön megkritizálja, jogosan. És hát nem beszélve arról, hogy hamis adatokat szolgáltatunk a hallgatóknak. Ezt pedig nem tudjuk megengedni magunknak. Tehát erre nekünk nagyon-nagyon oda kellett figyelni. Ugyanakkor mégis valamilyen szinten, hogy így mondjam, idézőjelben élvezetes kell legyen, emészthető kell legyen. Tehát a hallgató szombatról szombatra oda kell üljön, és meg kell hallgassa. És ezért oda kellett figyeljünk arra is, hogy emészthetővé, élvezetessé tegyük a hallgatók számára. Remélhetőleg, hogy ez sikerült is. Én bevallom azt is, hogy én nagyon sokat tanultam ennek a műsornak köszönhetően, hiszen olyan forrásokhoz nyúltam hozzá, amit addig vagy nagyon keveset használtam, vagy egyáltalán nem használtam, de itt most megkényszerítve voltam, hogy elővegyem ezeket, és feldolgozzam. Úgyhogy én nagyon-nagyon örvendek, hogy ennek a műsornak részese lehettem.
Keresztes Géza.
Igen, hát a tanulás az egyfolytában folyt, úgyhogy mondhatom azt, hogy egyik adás befejeződött, és a másik adásra már kezdtünk készülni, tehát egy ilyen folytonos felkészülés volt, és ahogy Attila is említette, nagyon sok forráshoz kellett nyúlni, tehát itt lényegében a történelemnek ugye van egy ilyen, mondjuk szemszöge, hogy több forrásból kell megközelíteni ugyanazt a történetet és ugyanazt az adatot, és akkor lényegében mondjuk el az igazat, hogyha ez több oldalról is meg van támasztva. Ugyanakkor, ami nekem nagyon fontos volt ebben az adásban, az volt, hogy lényegében itt a magyarság által elfoglalt területről kellett meséljünk. Tehát itt mondjuk a középkori Magyarországnak a története volt fővonal, és akkor ehhez kapcsolódóan tudtuk végigtárgyalni azokat a történelmi eseményeket, azokat a történeteket, ami megvolt, ami nekem nagyon fontos volt, és pedig az a kronológiai sorrend. Tehát itt elindultunk valahonnan, és meg kellett érkeznünk valahová. És ezt a két támpontot, ezt szépen végig kellett vezetni, és pedig úgy, hogy mindig azt mondani, és úgy mondani, ahogy ezek a dolgok történtek, felsorolva itt eseményeket, felsorolva itt csatákat, várakat, királyokat, vezéreket, és olyan helységeket is, amik a köztudatban nincsenek beépülve. Tehát itt a lényeg azon is volt, hogy ezeket a jelen pillanatban történelmileg nem a Magyarországhoz, vagy a magyarsághoz tartozó területeket is lehessen bekapcsolni. Tehát én például meséltem itten a felvidéki várakról, a kárpátaljaiakról, horvátországi várakról, burgenlandi várakról is, tehát itt a lényeg azon volt, hogy egy általános képet adni, és ebbe az általános képbe aztán hogy tudtuk beépíteni az erdélyi, tehát a helyi dolgokat, amik lényegében mondjuk történelmileg egy pár lépéssel lemaradva, de csak ott voltak az európai építészet, haditechnika, vagy a várépítészet szempontjából ugyanazt a mércét megütötték, és ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy lényegében mi is részt vettünk ebben az európai kultúrkörben, és ebbe a hadászati technikába, meg az építészet történetben jó, hogy helyi emberek által és helyi ugye, anyagokból kivitelezve, de mi is ebbe az európai kultúrkörbe be tudtunk épülni.
Demján László.
Érdekes, de egyébként, ahogy hallgattam itt a korábbi két hozzászólót, hogy könnyű dolgom volt nekem eddig. Itthonról hallgathattam az adást, aktívan ugyan, de mégis valahol egy hallgató egész más szemszögből, egészen más füllel éli meg ezt az eseményt, ezeket az eseményeket, és mégis mindenki bele tud kapcsolódni, és ugyanazt érzi, mint az előadó, aki ugye ezzel a témával foglalkozik. Miért is fontos nekünk ez? Miért kell erről nekünk beszélni? Hát azért ugye, hogy ez közös, és mindjártunknak a közös érdeke, mindjártunknak a közös témája, hogy kik vagyunk, kik voltunk, és egyáltalán mi a szerepünk nekünk itt az erdélyi magyaroknak. Egyértelmű, hogy ezt ezek a műsorok, ahogy a Géza is említette, hát az előadónak is nagyon mélyen bele kell mélyülni egy-egy témába. Nagyon előzetesen sok mindent át kell olvasni. Csak úgy lehet bemutatni egy anyagot, hogyha az ember egy felkészült állapotában és felkészülten tud a hallgatóság elé ülni. Ez mindjártunknak a tudatát, úgy az előadónak, mint a hallgatóknak is megmozgatja, és ez az egészben a legfontosabb, és a másik, hogy mi ennek a célja, hát azért, hogy természetesen tudjunk, tanuljunk az örökségeinkből, amik ránk maradtak, és ezért szorgalmazni, hogy minél többet utazzunk, menjünk, vagy egyáltalán, ha ez nem lehetséges, de utána olvasni, hogy melyek ezek a kultúr és történelmi emlékeink, amivel mi még rendelkezünk. Köszönöm szépen!
Mi volt a cél, és mire törekedtünk a szóban forgó műsorunkban, Kálmán Attila?
De alapvetően az, amit az elején is megfogalmaztunk, hogy ezek a várak ne merüljenek feledésbe. És hogyha a köztudatban léteznek, akkor meg is maradnak. Sokszor a felejtés a legnagyobb ellensége épületeinknek. Az érdektelenség a másik nagy ellenséges. Talán erre törekedtünk mi is, hogy törjük meg az érdektelenséget is. Tehát, hogy itt vannak ezek a várak, és érdemes ezeknek a történetét végighallgatni. Érdemes ezeknek a történetéről többet megtudni. Érdemes ezeket a várakat meglátogatni. És hát persze nem csak épületeket mutattunk itt be, hanem, ahogy Géza is mondta az előbb, hanem itt azért történelmet, tehát magyar történelmet, erdélyi történelmet. Vagy legalábbis ennek fontos mozzanatait. Nyilván itt ugye itt a műsoroknál azért van eltérés olyan szempontból, hogy ugye Géza azért műemlékvédelmi szakemberként tekintette, vagy ebből a szempontból nézte ezeket az épületeket. Én, aki nem értek hozzá, tehát nem vagyok művészettörténész, nem vagyok építész, nyilván ezeknél a műsoroknál, ahol én voltam, ott a történelem egy picit hangsúlyosabban van jelen. A kiemelkedő személyek, a történelmi személyeknek az életrajzai, a történelmi eseményeknek ugye egy picit a részletesebb megismertetése.
Keresztes Géza.
Igen, hát azt szeretném ezzel mondani, hogy a legfontosabb egyik dolog volt, és a cél, hogy a történelmi ismereteket bővítsük. Tehát mondhatom azt, hogy mai felkészülés szempontjából is a fiatalság nem tanul történelmet, tehát Magyarország történelmét, vagy a Magyar Királyság történelmét nem nagyon ismeri. És akkor ennek következtében egyik szempont volt az én részemről az, hogy az épített örökségen keresztül, ami ugye kronológiai sorrendbe vettük az egészet, a földváraktól indultunk el, de hogy a Magyar Királyság területén bemutatni azokat a fontos építészeti műveket, amik megvalósultak. És akkor ezek, hogy következtek egymás után, azt is szerettem volna bemutatni, és ezek megjelentek mondjuk a műsorokban, hogy hányszor kellett ezt az országot újraépíteni. Tehát ugye elindult a Magyar Királyság Szent István királlyal, utána ugye megtörtént a Szent László király a székelység szempontjából. Nagyon fontos, mert hát ugye itt megjelennek a székely templomokban a Szent László legendák, de utána megtörtént a a második András király, aki az aranybullával már az országot rendezte, tehát utána pedig jött a tatárjárás, ami teljesen letörölte a magyar királyságot, mondjuk úgy az európai térképről, majd kellett jön egy újabb király, aki IV. Béla, aki újra alapította ezt az országot, és tulajdonképpen ekkor indult el egy olyan várépítészet, és ilyen védelmi építészet, amelyik az országnak a védelmét biztosította volna, de ugyanakkor meg kell említenem azt is, hogy a következett a középkornak egy másik részlege, amikor már a török ellen kellett védekezni, tehát itt Zsigmond királynak beszéltünk a dunamenti várépítészetéről, amikor tulajdonképpen most már a mai napon is védekezünk a Balkánról beözönlő tömegek ellen, tehát aztán következett ugye Hunyadi, Mátyás király, ezek a történelmi korszakok, meg aztán az újabb nagytörés, a Mohácsi csata, amikor az ország három részre szakadt, megint újra kellett építeni, tulajdonképpen itten akkor történetével, tehát itt akkor meg összpontosítottunk arra, hogy az Erdély történetét hogy vigyük tovább. Itt nagyon fontos szereplő volt például Bethlen Gábor, a Rákócziak, ugye első Rákóczi, második Rákóczi György, és aztán ezen keresztül pedig sikerült bemutatni azokat az Erdély területéhez, tehát mondjuk úgy az újkori Erdély területéhez csatolt területeket, mint amilyen a felvidéki várak, a Sárospatak például, vagy pedig a Munkácsi várak. Tehát ezt lett volna egy ilyen cél, hogy korszakonként bemutatni azt, ami fontos, ami előre vitte a történelmet, és aztán ugye eljutottunk egy olyan korszakhoz, amikor már az Erdély fejedelemség becsatolódott az osztrák birodalomba, és akkor megint jött az újabb fellendülés, ami mondjuk a 48-as forradalom után történt, amikor a történelem megint ajánlott ennek a népnek egy ilyen fellendülési fázist, ami, ahogy mondta Laci, a nagy háborúval megint ketté törte a történelmét ennek az országnak és a népnek, ami mondjuk úgy, hogy újra talpra tudott állni, megint meg tudta mutatni, hogy úgy kulturálisan, mint lelkileg fel tud épülni, és tovább tudja vinni ezt, ami a magyar történelmet jelenti.
Bocsánat, csak éppen annyit szeretnék hozzászólni, hogy egy Géza említetted az oktatást, és akkor nem tudom megállni, hogy ne szóljak hozzá, ugye, hogy mennyire borzalmas az, hogy magyar történelmet, hogy Isten igazából nem tanítunk. Hát kisebbség történet van, ugye Erdély történelmet tanítjuk 6.-7. osztályban, és ezzel kész. Tehát középiskolában ezzel már nem foglalkozunk. Pont akkor, amikor kellene foglalkozni vele. Nem beszélve a helytörténetről, ez a másik. Tehát, hogy oda jutottunk, hogy diákjaink hamarabb és jobban tudják, nem tudom, Párizsnak a történetét, ami nem baj, lehet tudni Párizs történetét is, tehát hamarabb tudják Párizs történetét, mint nem tudom, Gernyeszegnek a történetét. Vagy jobban tudják azt, hogy a Loire mentén hány kastély van, mint azt, hogy a Maros mentén hány kastély van. És ez tényleg katasztrofális. Ennyit.
Kálmán Attila, megkérünk, hogy szólj ahhoz is hozzá, hogy mi is volt a bemutatás módszere, és mi is volt a bemutatás lényege?
Ami azokat a műsorokat illeti, amelyeknél én voltam meghívott, hát ott én alapvetően ugye a történelmi eseményeknek a bemutatására törekedtem, amelyek egy-egy illető várhoz kapcsolódtak. És természetesen a történelmi személyiség. Tehát kiemeltem mindenképpen a várak birtokosait. Tehát próbáltam azt felállítani, tehát a birtokosoknak a sorozatát felállítani, és ahol lehetett itt, tehát életrajzi adatokat elmondani, élettörténeteket, már akinél természetesen lehetséges volt. Visszaemlékezések, amelyek ugyanúgy fontos szerepet kaptak ezekben a műsorokban. Leírások, tehát történelmi leírások, tehát 18-19. Század történelmi leírások, amelyek említik ezeket a helyeket, és ugyanakkor történészeknek a munkái. Úgy gondolom, hogy fontos a kollégáknak a munkáit is idézni. El kell ismerni, hogyha valamelyik területnek vannak szakértői, akkor bemutatni ezeknek a munkásságát. És természetesen eljönni a jelenkorig. Fontos volt bemutatni azt, hogy ezeknek a váraknak mi a története a jelenkorban, mi a története például a 20. században. Mi történik ezekkel ma? Ugye sokszor elfelejtkezünk arról, tehát történészi munkában, hogy a történelmet elvisszük valameddig, aztán nem beszélünk arról, hogy jelen pillanatban mi van ezekkel a várakkal, kinek a tulajdonában van, milyen jogi helyzetük van, milyen állapotban vannak, és a többi, tehát mennyire befolyásolták akár a jelenkornak az eseményei ezeknek a váraknak a sorsát.
Igen, hát itt én is csatlakozom ehhez a dologhoz, ugyanis az a helyzet, hogy ezeknek a környezetünkben lévő épületeknek, épületállománynak, amihez hozzatartoznak ezek a várak is, ugye a megismerése az nagyon fontos lenne, mert a helyzet az, hogy ha ismerjük ezeknek a történetet, akkor inkább tudunk támpontokat szerezni saját magunknak ahhoz, hogy menjünk tovább. És a helyzet az, hogy itt ugye az adásoknak a sorában éppen ugye, tehát a szakkönyveket is, ahogy mondta Attila is, szakkönyveket és ezeket a szaklapokat is felhasználtuk. Tehát az a helyzet, hogy nem ezeknek a váraknak a története annak függvényében, hogy az idő telik, minél több és több adatot lehet feltárni, viszont ugyanakkor elmondhatom azt is, hogy minél több és több dolog enyészet végén ugye eltűnik. Tehát itt van egy ilyen állandó kutakodás, egy állandó keresés, és ez az állandó kutakodás, keresés ugye a szakkönyvekkel, meg a régi embereknek is mondjuk a leírásai van. Én például a Déva váránál használtam ugye a népballadát, itt a Tinódi Lantos Sebestyént is a Budavára, Egervárának az ostrománál, vagy Temesvár ostrománál ezeket a leírásokat. Ugyanakkor Balassi Bálinttól is idéztem, tehát a végvári katonák életét is ugye az ő verseléseiken keresztül, meg a leírásaikon keresztül lehetett megismerni. Tehát itt látható az, hogy ezt a történelmi fejlődés és a történelmi mozzanatok, hogy befolyásolták a bizonyos korban az embereknek az életét. Ugyanakkor volt olyan beszámoló is, amikor bemutattam én például a végvári katonáknak a sanyarú életét, amikor éhen haltak, mert hát nem volt mit egyenek, vagy pedig el kellett szegődjenek a parasztokhoz napszámos munkásnak, hogy végül is tudjanak megélni. Ugyanakkor bemutattam azt is, volt ilyen adás is, amikor a lőporról beszéltünk, hogy azt hogy készítették a középkorban, milyen anyagokat használtak, stb. Bemutattuk azt is, hogy milyen ételeket, például milyen fogásokat a fejedelmi asztaloknál ettek, hogy készült, hány fogás volt, meg hogy milyen volt a főúri élet, azzal szemben, hogy a végvári katonaság, aki tulajdonképpen az országnak a létét védte, azok majdnem, hogy éhen haltak. Tehát itt próbáltam én egy ilyen párhuzamot bemutatni ezekkel, meg azt is, hogy hát ezek a várak tulajdonképpen nem voltak olyan várak, amik abban az időben is ezek a munkálatok, az építkezés sok pénzbe került, és sok munkaerőt igényelt. Na most elmeséltem olyan esetet is, amikor ugye lőttek az ágyúval, és összedőlt a bástya, maga alá temetve a védőket, tehát ez egy másik ilyen szemszög, de végül is a lényeg azon volt, hogy bemutatni és felsorolni azokat az értékeket, amik itt ebben a Kárpát-medencében, a Magyar Királyság területén, nem utolsó sorban Erdély területén, a Székelyföldön is, ezek egy nagyon fontos továbblépést és történelmünknek a bizonyos köveit mutatják.
Repül az idő, mindössze 20 percünk van még. Demján László, miért a várak és ezek története volt fontos számotokra, és a válaszokat megkérem, hogy mindenki fogja egy picivel rövidebbre. Demján László.
Köszönöm szépen. Hát ugye a vártörténet Erdélyben, ez egy nagyon érdekes kérdéskör. Végigolvasva a tudományos, meg különböző korszakoknak a leíratait, érdekes módon a kutatók is egymással néha teljesen ellentétben más szemszögből közelítettek meg dolgokat, de rövidítve a váraknak érdekes módon, hogy típusai védelmi szempontjából épített várainkat megkülönböztetjük, vannak országos királyi várak, tehát a nagyon kiemelt várak. Erdélyben ilyen kettő van talán. Vannak területileg nagyon kiépített fejlett várak, és vannak kimondottan helyi a közösségeknek a kisebb várai, tehát ilyen csoportosítások is voltak. Azon kívül a fenntartásuk szerint a váraknak voltak időszakos fenntartású várak, amit csak akkor, ha esetleg betörések voltak, vagy védekezések, vagy voltak állandó lakhellyel rendelkező, lakótornyokkal rendelkező nagyobb várak is, váraink. Erdélyben is nagyon sok ilyen van. Jellege szempontjából ez is egy megint érdekes kör. Ez a legelsőbb feljegyzések szerint is még megtalálható, ezek voltak a pogányvárak. Utána következtek a palánkvárak, meg anyaga szempontjából a földvárak, meg téglavárak is, voltak kővárak is. Ezek a legkomolyabb és a legfejlettebbek. Akkor elhelyezkedése és védelmi stratégiai szempontok szerint meg a hegyekre, dombokra épített vár típusok voltak, a sziklákra, vagy alföldi síkvár, Temesvár környéki várak, azok mind alföldi várak voltak. Vízváraink is voltak, Fogaras, Aradnak a várai. Akkor a Székelyföldnek egy nagyon jellegzetes vár típusai voltak, ezek az őrláncot alkotó várak, mint ahogy fáklyákkal egymásnak jeleket adtak, ugyanígy a várláncolatok is így működtek. Másik érdekessége volt az azonos nevű várak, úgyhogy feljegyzések szerint nagyon sokszor összetévesztendő, vagy összetévesztették a várakat. Például a Kővár. Kővár, ez Budapest második kerületében is van egy kővár, hármas határhegyen egy nagy kővár nyomaiban megtalálható. De Balassa gyarmat mögött a mostani Felvidéken is van egy kővár nevezeti helység. Vagy a Lápos vidék Erdélynek ugye a leghíresebb kővár, a kővári vidék is így nevezik. Salgóvár is van. Salgóvár, ez a Szibiel nevezetű vár is, magyarul ez Salgóvár, de Nógrád vagy Hont megyébe is van hasonló nevű Salgóvár. Van Bálványosvár a Fehér megyébe, de van a Székelyföldnek a leghíresebb monda világába is benne lévő vára. Egy határon túli Egervár van Nyugat-Magyarországon is, a közismert Dobó által védett Egri vár is az Egerváron. Ilyen szempontokból is a várakat különböző módon lehetett osztályozni. Ami viszont a várépítésnek a legfontosabb része volt, ez nagyon érdekes, hogy itt, ahogy a Géza említette a korábbi időszakokat, de a legkiemelkedőbb Erdélyben ez a kuruckornak a várépítészete, illetve a 48-49-es szabadságharc időszakában még a várvédés és a vár elfoglalásnak az időszakai voltak a nagy várkorszakokat felemelő időszakok, utána már a váraknak kimondottan a védelmi meg stratégiai szempontja kezdett alább hagyni. Egy nagyon érdekes, ami Erdélyre is vonatkozik ugyan, az első Lipót várombolási rendelete, ami 1702-ben fogant, ez ugyan különböző váraknak a lebontását irányozta elő, nevesítetten is mondta ezeket, ki le voltak írva, viszont a 19. században már annyira felerősödött a császárság elleni magyar, hogy is mondjam, ellenségeskedés, hogy talán ilyen vár rombolási holokausztként emlegették az országokat, az úgynevezett sógorokat. Tehát körülbelül ennyit szerettem ebben a körben mondani. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük, Keresztes Géza.
Hát itt nekem azért lett fontos ez a vár dolog, mert mi Székelyudvarhelyen a Székelytámadt vártól 100 méterre laktunk. Azon kívül pedig én oda jártam iskolába is majdnem 2 évet, tehát ez nagyon fontos volt. Meg a másik az, hogy mi, mint gyerekek, a magyar mese és monda világon nőttünk fel, tehát Benedek Eleknek a 4 kötetes mesekönyveit olvastuk, és ez minket annyira elvarázsolt, hogy testvéremmel, aki szintén építés Keresztes Szabolcssal, mi várat építettünk, tehát Faros Levencből kivágtuk és összeillesztettük őket, elmondhatom azt, hogy megépítettük a Diósgyőri várat, egy 4 bástyás belső várat a kaputoronnyal, mindennel, felvonó híddal együtt, tehát nekem ilyen élményeim voltak, de azon kívül pedig nekem nagyon fontos lett ez a történet abból a szempontból is, hogy az erdélyi várakat, meg ilyen várakkal rendelkező városokat, mint Segesvár, meg Megyes, Marosvásárhely, ezeket is már mint szakmailag kellett ugye tanulmányoznom, és ez volt az egyik eredmény, hogy hát a segesvári várat sikerült az UNESCO listára felvenni. Úgyhogy ezért volt nekem ez a várak nagyon fontos Erdélyben.
Az elhangzott beszélgetéseket bizony nem könnyű most összefoglalni. Tudjuk, hogy nehéz, de mindenképpen meg kell tegyük, meg kell próbáljuk. Kálmán Attila, várjuk a válaszod.
Mi azokat a műsorokat illeti, ahol én voltam a meghívott, itt ugye hát várakra koncentráltunk, sok esetben nem tudtuk ezeket egy műsorba bemutatni, úgyhogy sokszor 2 vagy éppen 3 műsor lett. Ugye itt mi Dévával kezdtük, Déva itt egy ugye kiemelkedő helyet kapott, ugyanis erről többször beszéltünk, Géza is beszélt, én is beszéltem Déváról, tehát én gondolom most már Déva történetét és építését és mindent most már tisztáztuk mindenki számára.
Maradt a magna copia.
Igen, majd Küküllővárról voltak műsoraink, és Küküllővár nekem olyan értelemben érdekes, hogy a történelmi szempontból egy olyan várról van szó, amelyet a 20. században is laknak, tehát hogy egy olyan ritka eset, ahol még a 20. században is használatban van, tehát magánlakásként, hogy így fogalmazunk, nem tudom, a katolikus státus, vagy raktár, vagy magtár, vagy akármicsoda. Radnót váráról beszéltünk, ugye itt, ami már a 20. században, hát a 19. század végén ugye a római katolikus státus tulajdonába került, Fogaras is bemutatásra került, és hát úgy Fogaras, mint Szamosújvár esetében példának okáért a 20. század sötét korszakaira is kitértünk, ugye mindkét várban a kommunizmus hírhet börtöne volt, vagy börtöne működött, úgyhogy ezeknek a bemutatására is sor került. Görgény várának a bemutatása következett, amely hát 1708 után már nem igazán él várként, hanem igazából ugye angol park tartozékaként. Torockó-Szentgyörgy, majd eljutottunk Boros-Jenőig, Törcsvárról beszéltünk, és hát itt azért különösképpen fontos volt, hogy tisztáztuk azt, hogy mennyi köze van Vlácsépesnek, vagy mennyire nincs köze Vlácsépesnek Törcsvárhoz, és hogy mit jelentett egyáltalán a román királyi családnak a jelenlét a vár történetében a 20. században, vagy egyáltalán a vár megmaradásának mit jelentett, hogy ez a királyi család tulajdonába került a 20. században. Csíkszereda következett, ahogy mondtam, Szamosújvár, Gyulafehérvár. Gyulafehérvárról itt azért már részletesebben beszéltünk, és nem csak a vár építéséről, hanem a várban lévő épületeknek a bemutatására is sor került. Majd kisebb váraknak a bemutatása is következett, például a kolozsvári fellegvárról beszéltünk, Almásváráról, egy picit a Szászvidék várairól, ugye Parcarosnyó, Barcaföldvár, Szelindek, Szászkézd kelnek. Székelyföld két várát mutattam be, ugye az egyik az Bálványos, a másik pedig ugye Székelytámadt váráról is beszéltünk, és aztán meg a határvédő várak közül is néhányra sort kerítettünk, mint például Kolcvár, amelyről keveset tudunk, és nagyon keveset beszélünk, Solymos, igen, amely ugye most már most a hírekbe is bekerült,
össze.
És végül is a Gyimesbük kivár.
Géza?
Hát igen, a helyzet az, hogy én úgy szerettem ezeket az adásokat követtem, ugye amit Attila mondott, és akkor a haditechnikát próbáltam én belopni ezekbe az adásokba, meg a haditechnikának a fejlesztését, és ezzel szemben a haditechnika fejlesztésével szemben, hogy fejlődött és hogy alakult a védelmi rendszer. Tehát itt ezzel kapcsolatosan mondhatom azt, hogy így Attilával párhuzamosan haladtunk, és ezeket az adásokat próbáltuk így összeilleszteni, hogy mégis a korszakok egymásnak megfelelően kövessék egymást, és ugyanakkor kiegészítsék az adások egymást. Tehát ez a haditechnika Erdély területére vonatkozóan én többször beszéltem arról, hogy a Gyulafehérvár építésénél Castaldo milyen dolgokat épített, ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy a Már Szigli például, vagy Konrád Weiss a Megyes, vagy pedig Segesvár építészetében milyen védműveket épített, ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy ugyancsak Gyulafehérvár esetében már Steinwil tábornok ugye az 1700-as évek közepén 18-tól 38-ig építette a Gyulafehérvár várát, meg azután folytattuk azzal, hogy Temesvár építészete ugye Claudius Mercinek az építéseivel, és lényegében eljutottunk egy olyan modern várépítészethez, ami beszéltünk például az Adakaléni szigetvárról is persze, és ezek ugye az aradi várról, ami tulajdonképpen a magyar történelem szempontjából a 48-as forradalom, 49-es forradalomnak a végét jelentette, az aradi várostrom, és ugyanakkor itt megemlítettük azt is, hogy hát az aradi 13 vértanúnak is az esetét, hogy mint. Ugyanakkor beszéltünk az aradi vértanúknak ugye a tiszteletére emelt emlékműről is, tehát próbáltuk ezeket a dolgokat így összehozni, hogy részben a történelmet felidézzük, részben a haditechnikát felidézzük, de részben a mai látható képet is tudjuk megmagyarázni a hallgatóknak.
Utolsó kérdésünkhöz értünk. A várak Erdélyben megmaradt perceiben tehát összegezzünk, kíváncsiak vagyunk a záró gondolatokra, és arra is válaszoljatok, hogy vajon az elképzelésünk szerint sikerült-e jól tálalni és kellő helyekre eljutatni azokat az információkat, amelyek a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain keresztül az éterbe kerültek, és eljutottak a hallgatókhoz. Kálmán Attila, egy percben kérlek.
Én úgy gondolom, hogy igen, és ezt arra alapozom, amivel ezt a műsort kezdtem, hogy erdélyszerte találkoztam, és találkozok olyan emberekkel, akik kiemelik a műsort, akik hallgatják a műsort, jónak tartják a műsort. Amit sokszor, főleg az idősebb generációtól hallottam, hogy milyen kár nem figyeltünk oda, úgyhogy ezt az adatot és azt az adatot nem hallottuk, és akkor szoktam mondani, hogy de hát akkor vissza lehet hallgatni, amit rögtön megijednek. Úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, hogy buzdítom őket, hogy merjenek bátrak lenni, használják ki a digitális eszközöket, és hallgassák vissza ezeket a műsorokat, mert meg lehet találni ezeket a Marosvásárhelyi Rádió oldalán.
Géza?
én nekem az egész adásban az volt a lényeg, hogy ez egy űrt, egy tudásbeli hiányt pótol. És akkor ezért szeretném azt kiemelni, hogy ez az adás nem csak történelmi tényeket vagy dátumokat sorolt fel, hanem ugye, ahogy Attila is mondta, a családoknak a története is beépült ide, próbáltunk olyan dolgokat is felszínre hozni, ami mondjuk különlegességeket is jelentett, például a Bátori Erzsébetről, vagy a Vécsi Máriáról szóló történetek, amik a várakhoz csatlakoztak. Ugyanakkor eljutottunk egy adott pillanatban az első világháborúig, amikor felsoroltam én például azt, hogy az utolsó erődrendszerek, a Przemyśli erődrendszer hogy működött, akkor, amikor már ott rettenetes nagy tömegek és rettenetes nagy szenvedések árán tudták csak az országot megvédeni. Én szerintem olyan dolgokra hívtuk fel a figyelmet, amit nem nagyon lehet másképp megtudni, és ezt az űrt szerettem volna én kitölteni, és felhívni a figyelmet ezekre a dolgokra.
Demián László.
Nagyon-nagyon tanulságos ez a műsor sorozat. Lényegében itt nem csak a vár, érdekes módon, hogy most pont a várral kezdődött el egy csodálatos sorozat, viszont lehetne ezt folytatni kastélyokkal, palotákkal, ami kimondottan Erdélynek a szépségeit mutatja be. Utána, ahogy Attila említette, a helyi történészeknek a helyi, a marosvásárhelyi kiemelt és jellegzetes épületállományával, stb. Tehát nagyon-nagyon szép dolgokat lehet és kell még ezután is össze. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Géza, még egy kérdésre megkérlek szépen, hogy válaszolj. Hogyan látod, mi a helyzet ma az erdélyi várakkal, és milyen jövő vár ezekre az épületekre? Természetesen fél percben mindenki hozzászólhat.
Tehát a helyzet az, hogy itt vannak olyan közösségek, akik nem engedik a történelmi múltjukat feledésbe merülni. Másik, nagyon sokban függ ez a dolog attól a vezetőtől, akinek a területén találhatók ezek az épületek. Ez a másik. A harmadik pedig végül is a közösség kikövetelheti azt, hogy ezek a történelmi emlékek, ezek nem erüljenek feledésbe. Egy, és kettő, a fiatalságot kell itt megmozdítani, hogy a fiatalság is kapcsolódjon be ebbe a mozgalomban, mert a helyzet az, hogy a fiatalság nélkül ezek a dolgok nem lesznek tovább vive, és akkor feledésbe merülnek.
Ezt szolgálhatja az, hogyha a helytörténet egy kötelező tantárgy lesz például középiskolában.
Így legyen. Demián László, 30 másodperced van.
Hát annyi, hogy Attila is, ahogy említette, iskolák közötti versenyeket kell, és hogy mindenkinek az ifjúságot rámozdítani arra, hogy mi vagyunk, létezünk, voltunk. Tehát ezt el nem felejteni. Köszönöm.
Mi is köszönjük, uraim, köszönjük a beszélgetéseket, és azt is, hogy egészen pontosan 76 héten keresztül minden szombaton velünk voltatok.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Én is köszönöm a lehetőséget, és erőt, egészséget kívánok a szerkesztő úrnak a további adásokban is.
Demián László.
Köszönöm szépen a meghívást, a következő műsorsorozatokban is bármikor szeretettel. Az ifjúságot neveljük. Köszönöm szépen.
És neked, Laci, nagyon köszönjük a fotókat, mindig használtuk, és mindig kitettek magukért. Kedves hallgatók, ennyi fért a Várak Erdélyben utolsó műsorába. Egy hét múlva a Kőbe szárt múltunk királyaink voltak címet viselő vadonatúj sorozatával lepjük meg a hallgatóinkat. Kövessék majd ezt is. Most azonban köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Demián László műemlékvédő építész, dr. Kálmán Attila tanár történész, és nem utolsó sorban Keresztes Géza műépítész műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, hát további kellemes napot, pihentető hétvégét, de maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Elköszönök a Várak Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.